Múlt pénteken a korrupcióellenes hivatal emberei az elnöki palotában mentek, hogy letartóztatsák az elnököt, mert december elején az elnök megpucsolta, vagy megpróbált megpucsolni az országot. Az akció nem sikerült, mert az elnöki testőrség felfegyverzett tagjaival találkoztak a nyomozók, 6 órán keresztül farkasszemet néztek, kiabáltak egymásra, de fegyveres atrocitás nem történt, és a nyomozók visszavonultak. Jó napot kívánok, ez az opció, Szabad Európa podcastje, én Szabó M. István vagyok. Hogyha azt gondolják, hogy ez egy forgatókönyv, egy kriminek a nyitó vagy záró jelenete, akkor tévednek, és hogyha most hallanak erről először, akkor abban is tévednek, ha azt gondolják, hogy ez valamiféle banánköztársaság történelemkönyvére íródott történet, mert ez a dél-koreai jelen. Nem tudjuk, hogy hogy jutottak-e idáig, mert a magyar sajtó nem sokat foglalkozik a dél-koreai történelemmel, de mi ezt most megpróbáljuk pótolni. Ezért hívtam egy specialistát a mai műsorba, Csoma Mózes, Korea kutató történész, volt Szőlő nagykövet. El tudunk onnan indulni, hogy ez mekkora puskaporos hordó volt, vagy hogy ez a puskaporos hordó felrobbant a december 3-án, amikor az elnök hadiállapotot hirdetett és megpróbálta megpucsolni a fennálló demokratikus rendszert?
Ez a szükségállapot, ami december 3-án bevezetésre került, és szerencsére nem túlságosan hosszú ideig, tehát egy pár órás intervallumban volt.
De ez nem az elnökön múlt.
Ez nem az elnökön múlt, ez azért nem egy különleges dolog Dél-Koreának a fennállásának a elmúlt 80 éves történelmében. Tehát igazándiból az 1970-es évek időszakában, amikor Dél-Korea még messze nem volt parlamentáris demokrácia, alapvetően egy tekintélyuralmi rezsim határozta meg abban az időszakban Dél-Koreának a működését. Arra az időszakra volt jellemző, hogy szükségállapot kerül kihirdetésre, alapvetően elnöki szükségrendeletekkel irányítják az országot. Ez nyilván a 1980-as éveknek a legvége óta, amióta Dél-Korea parlamentáris demokráciának tekinthető, azóta ez azért egy hát nyilvánvalóan elképzelhetetlen dolog. A dél-koreai társadalom is úgy reagált rá, hogy ez egy 21. századi körülmények között egy teljesen abszurd és bizarr fejlemény, és hát nem véletlen, hogy a társadalomnak az egésze teljes mértékben ezt elutasította, és mintegy 6 órának a leforgása alatt azért a nemzetgyűlési képviselők elég gyorsan és aktívan visszaállították a rendet.
Igen, nagyon érdekes volt figyelni azt, hogy az angol száz média, hogy ünnepelte itt a demokrácia a győzelmét. Én meg elképzeltem, hogy Európában, Közép-Európában, vagy akár bárhol Európában éjszaka a parlamentnek a többsége hirtelen bemegy, hogy megvédje a demokráciát, hogy ez mennyire abszurdulhat, miközben ott meg ez történt, mert hogy a képviselők úgy tudták ennek az egész folyamatnak elejét venni, hogy bementek és megszavazták ennek az érvénytelenségét, vagy kötelezték az elnököt, hogy vissza kell vonnia. De azóta van egy ilyen nagyon fura helyzet, hogy ez december 3-án történt, és azóta az elnök így lebeg a hatalom nem birtokosa, a felelősségre vonhatóság határán, többször kapott meghívót, hogy jelenjen meg bíróság, ügyészség előtt, ahol el kell ezzel a történettel számolnia, de nem történik semmi. Ez is ilyen dél-koreai történet?
Én azért kiemelném, hogy azért ténylegesen történnek fejlemények, hisz maga az impeachment eljárás az zajlik.
Az elindult, így van.
Az elindult, úgyhogy minden valószínűség szerint minden abba az irányba mutat, hogy az elnök azért alkotmányos eszközökkel el lesz távolítva a hatalomból. És nagyon erős, nagyon érdekes, nagyon fontos megnézni azt, hogy a legutóbbi konzervatív indítatású, konzervatív irányultságú dél-koreai államfő, Park Geun-hye asszony, aki zárójelben jegyzem meg, egyébként a 60-as, 70-es években regnáló tekintélyuralmi vezetőnek a lánya, Park Chung-hee akkori elnöknek a lánya. Park Geun-hye elnök asszonyt 2016-ban ugyanígy impeachment eljárással mozdították el a hivatalából, és ugyanilyen jellegű forgatókönyv zajlott le abban az időszakban is.
A mostani elnök, ugye jelenleg még ő a papíron az elnök, Yoon Suk-yeolnak hívják az úriembert, ő nem ma kezdte, ő egy nagyon régi motoros, sőt, legfőbb ügyész is volt, ha jól emlékszem, Dél-Koreában, és nagyon dörzsölt konzervatív politikusnak tekintették eddig a pillanatig. Mi történt? Egy kényszerpályának a végére jutott el odáig, hogy ezt meg kellett lépnie. Ugye ezt tudni kell a dél-koreai politikai, jelenleg politikai rendszerről, hogy az elnökválasztás az nagyon minimális különbséggel dőlt el az ő javára, és a népszerűsége az elmúlt 2 évben 1% alatti különbséggel nyert, de mindent vitt, de a népszerűsége az pedig beesett a béka a feneke alá. És akkor van egy patthelyzet, hogy a parlamentben, az ellenzékben, többségben, és akkor ők egymást belpolitikai csatározással, hát, sakban tartják. Ha jó hiszemű vagyok, akkor az elnök azt gondolta, hogy ezzel a szokatlan lépéssel kimozdítja a patthelyzetből a rendszert, és akkor minden megy tovább. Hol mérte ő ezt el?
Alapvetően én onnan kezdeném a választ erre a elég összetett kérdésre, amit megfogalmaztál, hogy a dél-koreai politikai rendszer, hogyha megnézzük a dél-koreai politikai rendszernek az elmúlt 50-60 évét, akkor azt látjuk, hogy kétpólusú. Van egy helyi konzervatív oldal, akinek a gyökerei visszanyúlnak a 60-as, 70-es évekbeli félkatonai jellegű tekintélyuralmi rezsimhez, és van a helyi balközépoldal, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy liberális oldal, nekik a politikai gyökereik visszanyúlnak a 70-es, 80-as évekbeli tömeges diáktüntetésekhez.
Akik felszámolták a félkatonai diktatúrát,
pontosan,
ugye?
Pontosan, és azt kell tudni, hogy az ország történetében balközép irányultságú, tehát liberális irányultságú vezetés idáig összesen csak 3 cikluson keresztül volt hatalmon. Az egyik az 1998 és 2003, majd 2003-tól 2008-ig, és legutóbb pedig 2017 és 2022 között. A két oldal, a két szekértábor között nagyon komoly konfliktus van. Van egy bizonyos földrajzi megoszlás is, mert vannak olyan régiók, amik hagyományosan a baloldalhoz húznak, a fejlettebb régiók, azok hagyományosan inkább egy picit a konzervatív oldalhoz. Van egy kis generációs megoszlás is, mert idősebbek között, akik egyébként átélték azt, hogy milyen volt a modernizáció előtti Dél-Korea, és milyen volt a 60-as, 70-es évekbeli gyors modernizációnak a eredményeképpen Dél-Korea, azok a korosztályok, már kimenőben lévő egyébként 70-80 éves korosztályok, pedig sokkal inkább a konzervatív oldalhoz húznak, a fiatalok 50-es, 60-as,
még fiatalabbak,
vagy igen, inkább annál mondjuk fiatalabbak, pedig természetesen a liberális oldalhoz húznak. A két szekértábor között egy nagyon komoly konfliktus van. Ugye 2017 és 22 között a helyi baloldal volt hatalmon, akik nagyon sok mindenben nem igazán tudtak a fennálló helyzetre megoldást kínálni. Például a munkához jutással kapcsolatos
gazdasági
problémák, lakhatással kapcsolatos dolgok. Alapvetően azt kell tudni, hogy egyrészt az elhelyezkedés is nagyon nehéz Dél-Koreába, az önálló lakáshoz jutás is nagyon komoly feszültséget jelent a jelenlegi dél-koreai társadalomban. Nyilván az is problémát jelent, hogy egy előregedő társadalomról beszélünk. A lényeg a lényeg, a 2022-es elnökválasztás ugye nagyon kis különbséggel zárult, és gyakorlatilag az új elnöknek, Yoon Suk-yeolnak a beiktatásától kezdődően már folyamatosan a helyi balközép oldal különböző kritikákat fogalmazott meg, és nagyon komoly feszültségeket gerjesztett, nem csupán az elnöknek a személye, hanem a first lady-nek, az elnök feleségének a személye. A helyi ellenzék, tehát a balközép oldal folyamatosan nagyon részletesen figyelte, és hát a dél-koreai társadalomnak a nagy részét nagyon irritálta a first lady-nek bizonyos
költési szokásai,
okay, luxusmárkák iránti érdeklődése. És alapvetően az, hogy a korábbi first lady-kkel szemben, a korábbi dél-koreai first lady-kkel szemben, akik azért egy picit hátrébb vonultak, illetve alapvetően a családanya szerepkört töltötték be. Ugye a jelenlegi elnöki házaspárnak nincsen közös gyereke, alapvetően a First Lady sokkal inkább egy olyan imidzset hordoz, ami a divatbemutatóknak, luxus áruházaknak a világát testesíti meg, és nem a hagyományos anyaszerep, ami jellemző volt azért a korábbi First Lady-kre az elmúlt csak nem 80 év során. És mindezek a feszültségek azért kulminálódtak, összeadódtak a politikai konfrontációkkal, összeadódtak azokkal a feszültségekkel, amik a társadalomnak a meghatározó részét azért foglalkoztatják, és már említettem, elhelyezkedés, lakhatás, stb. És mindez kulminálódott azért december elejére. Az elnök pedig egy meglehetősen elrontott és nagyon rossz ötlettel próbálta egy 1970-es évekre jellemző forgatókönyvvel megoldani ezt a nagyon feszült helyzetet, próbálta megelőzni annak a lehetőségét, hogy esetlegesen az ellenzék akár a személyét megpróbálja elmozdítani alkotmányos eszközökkel, akár pedig a feleségének a felelősségre vonását, First Lady-nek a felelősségre vonását, ugye itt korrupciós ügyek, ajándék
elfogadás.
Tárgynak a meglehetősen drága ajándéktárgynak az elfogadásától kezdve nagyon sok minden felmerült. Egyértelműen, tehát ezt akarta, ezt a helyzetet akarta egy ilyen bizarr, és hát a 21. századi körülmények között teljesen abszurd indokra hivatkozva Észak-Korea barát szerveződéseknek a beszivárgása, tevékenysége. Ez a 70-es években hát nyilván teljesen releváns lett volna, illetve a 70-es években is, amikor
az indok lett volna,
az pontosan ugyanez igen. volt.
De éppen kérdezni akartam, hogy kerül ide Észak-Korea. Tehát Dél-Korea azért az elmúlt 30 évben, amióta nem tudom én, a Gold Starból Samsung lett, és az LG, és a Kimchi, és a Kia, és a Hyundai az egy-egy világmárkává, és ismertítette magát, Koreát és koreai kultúrát. Azt gondolt az ember, hogy hát akkor ez a demokrácia, és akkor ezt játsszák. Mégse. Tehát nem tudta az elnök akkor ezt a játszmát végigjátszani. Beszűkült neki a játék mezője annyira, hogy ez egy menekülés volt, vagy egyébként ő debattőrként akart egy váratlant húzni. Mit gondolsz erről?
Én úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen szerencsétlen, váratlan húzás volt. Az is nagyon érdekes kérdés, hogy a közvetlen környezetében azért
ez egy rossz tanács volt.
Ezt javasolták, azért nem biztos, hogy pontosan végig gondolták. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt is, hogy a maga az elnök, az elnöknek a közvetlen környezete azért pont ebben az időszakban, 70-es éveknek az időszakában szocializálódott, tehát azért a életük meghatározó tapasztalataikat ebben az időszakban szedték össze. Úgy gondolom, hogy nem igazán gondolták azt végig, hogy ez milyen következményekkel járna. És még egy fontos dolog. Maga elnök, Yoon Suk-yeol, ugye egy jogászról van szó, főügyészként tevékenykedett, de az aktív politikában, tehát a napi politikában azért ő nem volt benne az elmúlt időszakban. Az a politikának a gyakorlásától azért egy kicsit távolabb lévő figura volt, nemzetközi tapasztalatokkal nem igazán rendelkezett, és gyakorlatilag az elmúlt évek során, tehát 2022 májusában volt a beiktatása, egyébként ott voltam a beiktatási ünnepségén, az ellenzék részéről és a társadalomnak azért meghatározó részéről folyamatosan olyan hangok hangzottak el, hogy nem feltétlenül alkalmas az államfői pozícióra, nem feltétlenül alkalmas a nemzet egészének a megtestesítője szerepkörére. Azért, hogyha megnézzük, korábban olyan formátumú figurák, olyan formátumú politikusok is betöltötték ezt a pozíciót, mint a dél-koreai demokratizálódásnak az élharcosa Kim Dae-jung, aki később béke Nobel-díjat is kapott, ő 98 és 2003 között volt államfő, és hát lényegében az első ellenzéki indítatású államfő volt Dél-Koreában.
De hogy nem csak a Yoon Suk-yeollal van probléma, azért azt mutatja, hogy az elmúlt egy hónapban, vagy bő egy hónapban nem tudták elmozdítani valójában a pozíciójából. Tehát, hogy elindult az eljárás ellene, és valószínűsíthető, hogy ennek lesz majd egyszer következménye, de vagy nagyon ügyesen bújik ki, vagy nagyon ismeri a terepet, hogy mit, hogyan kell, vagy hogyan lehet Dél-Koreában ebben az ügyben játszani, mégiscsak visszateszi őt a terepasztalra, hogy nem lehet őt egyszerűen lesöpörni. Ugye úgy tűnt, hogy amikor visszavonta a bejelentett hadiállapotot, akkor ott egy héten belül neki vége van, eltelt 3-4 hét, és a elnöki palot, általában elnöki palotának nevezett rezidencián ott meg tudta magát védeni a felfegyverzett testőrökkel.
Én ezt nem Jun Suk-yeolnak a személyére hegyezném ki ezt a történetet. Miről tehát, hogy nem ez? Az ő személyes ügyessége az, hogy ő kibújik ezekből a dolgokból. Azért meg kell említeni azt is, hogy a két oldal, a helyi liberális oldal, a helyi konzervatív oldal, azért alapvetően eléggé padhelyzetben van. Az elnök így is nagyon sok támogatóval rendelkezik, ezek a támogatók az elnöki rezidenciának a közvetlen közelében ott táboroznak jelenleg is, és hát nagyon sokan hangsúlyozzák azt az ott táborozó hívek közül, hogy inkább a korrupció ellenes hatóságot kéne felelősségre vonni, letartóztatni, stb., és nem pedig az államfőt. Egyébként hagyd mondjak egy illusztrációt arra vonatkozóan, hogy mivel kezdte meg Jun Suk-yeol elnök a regnálását, ami nagyon komoly feszültséget, nagyon komoly visszatetszést váltott ki a dél-koreai társadalomba. Ugye Dél-Koreát 1948. augusztus 15-én kiáltják ki, onnantól kezdődően a mindenkori dél-koreai államfőnek a lakóhelye, az államfői rezidencia, az nem más, mint a szöuli királyi palota mögött lévő hagyományos stílusú épületegyüttes, amit a 60-as évektől kezdődően a washingtoni fehérház mintájára kékháznak neveztek. Ez egy fogalommá vált Dél-Koreában, koreai nyelven Chonghwa-de-nek említik, és alapvetően a szöuli királyi palota mögött lévő helyszínként elég jól megtestesítette a nemzet egységét egészen 2022. májusáig a mindenkori dél-koreai államfő ott regnált. Én is, amikor Moon Jae-in baloldali indítatású elnöknek átadtam a nagyköveti megbízólevelemet, akkor ott a kékházban adtam át. És hát onnantól kezdődően, hogy Jun Suk-yeol 2022 tavaszán megnyeri az elnökválasztást, onnantól kezdődően ő kihirdette, hogy ő semmiképpen nem fog beköltözni oda a kékházba, ő új elnöki hivatalt szeretne, és külön szeretne egy új elnöki rezidenciát is, legyen külön választva az elnöki hivatalnak az épülete, az egyébként a Honvédelmi Minisztérium lett, tehát ő onnantól kezdve, hogy beiktatták a hivatalába a Honvédelmi Minisztériumnak az épületét, használta
hivatalként,
viszont rezidenciaként pedig a koreai külügyminiszternek a korábbi rezidenciáját választotta ki, és a régi államfői hivatalból, tehát a kékházból pedig gyakorlatilag egy múzeum lett, ami szabadon látogatható történelmi emlékhely lett. A lényeg az, hogy Szöul városnak Hannam-dong nevezetű kerületében található a szöuli egykori külügyminiszteri rezidencia, ahol jelenleg is, ezekben a napokban is, és hát véletlenül ezekben az órákban is, ott tartózkodik az államfő. Egyébként ezen a ponton én úgy gondolom, hogy szükséges leszögeznünk azt, hogy január 6-án hétfőn késő délutáni órákban vesszük fel ezt a beszélgetést, hisz olyan turbulensen változnak azért a fejlemények, hogy azért lehet, hogy olyan dolgok is történnek, amik bizonyos részeit ennek a beszélgetésnek átírják a későbbiek során. A lényeg az, hogy ezt az egykori külügyminiszteri rezidenciát, ahol jelenleg tartózkodik Jun Suk-yeol államfő, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogyha Budapesten, mondjuk a Gellért-hegynek az oldalában lenne egy magasan lévő villaépület, egy olyan villaépület, ahova egy teljesen különálló út vezet fel, amit kizárólag csak az odalátogatók használhatnak, több katonai ellenőrző pont is van ezen az úton, és hát lényegében ezen próbáltak feljutni a korrupció ellenes hivatalnak munkatársai.
Bocsánat, ez egy pont rájuk meg. Tehát van egy elfogadó parancs, vagy egy előállító parancs, vagy egy, amit egy ügyész, vagy egy bíró aláírt, hogy jelen papír bemutatóját kövesse, menjen be a városba, és üljön le a kihallgató szobába, vagy bárhol. Ez mi nem lehet ennek érvényt szerezni Dél-Koreában? Tehát azért, mert ezek a katonai állomások ott vannak, és a katonák erre fütyülnek? Vagy azért, mert a rendszer mégsem olyan erős, mint ahogy gondolták? Arra jutott eszembe, hogy ez az egész, hogy Dél-Koreát is azért megrázták az ilyen nagy korrupciós botrányok. Emlékszem arra, hogy a Samsungnak a felsővezetését ott is egy családnak a több tagját korrupció, túlköltekezés, pénzmosás, és szinte lefejezték a családot egy pillanatra, többen börtönbe is mentek, aztán mégiscsak valahogy visszakerültek a közéletbe, hogy 2013-ban kiderült, hogy a dél-koreai nukleáris ipar is pont ugyanolyan, mint az amerikai, meg az orosz, meg a mindenki, tehát hogy nem pontosan az van a papíron, amit beépítenek, és hogy ebből azért lehetnek problémák, és ott 100 tisztviselőt letartóztattak, tehát nem volt lacafac, 100 felső szintű diplomatát letartóztattak, és nagyon sok mindenkit, nagyon sok mindenre megvádoltak. Tehát múlt az idő, és aztán mégsem történt semmi, vagy nem, én nem tudok róla, hogy bárkit is elítéltek volna. Tehát ilyen ingoványos a dél-koreai jog útvesztője, vagy gyakorlata, vagy egyszerűen ezeket az utakat, ha végigjárjuk, akkor nem egyértelmű, hogy egy korrupció vizsgáló hivatal nyomozója, vagy bírója, vagy tényleg rendőre, az letartóztathatja-e a köztársaság első emberét?
Két dologgal válaszolnék erre a ismételten összetett kérdésre, amit feltettél. Az egyik dolog, amivel válaszolnék, hogy egyáltalán nem rendkívüli a dél-koreai közéletben, különösen mondjuk az elmúlt 25 évnek a történetében, hogy nagyon befolyásos üzletembereket, illetve nagyon befolyásos politikusokat is letartóztatnak, utána bizonyos ideig kihallgatás céljából bent tartják a hatóság keretei között, és utána akár ovadékkal, akár más módon az illető szabadlábra kerül. Esetlegesen pedig rövidebb időt börtönben is tölt, mint ahogy ez a Samsung Electronics-nak a vezetője esetében tapasztalható volt. A mindenkori államfő esetében viszont egy picit más a helyzet. Azért más a helyzet, mert a mindenkori államfő rendelkezik egy olyan elnöki testőrséggel, akik lényegében egy kisebb hadseregnek a kapacitásaival rendelkeznek, és egy ilyen elnöki testőrség meg tudja akadályozni azt, hogyha megérkezik például a korrupció ellenes hatóság azzal a egyértelmű határozattal, hogy le kell tartóztatni az illetőt, és rendőrségi segítséget is igénybe akarnak venni. Megakadályozhatják ezt fizikailag. Azért akadályozhatják meg, vagy azért tudják ezt megakadályozni fizikailag, mert nyilván egyik fél sem szeretne fizikai erőszakot, összecsapást. Meg kell említeni azt, hogy volt egy olyan példa, 1979-ben történt, amikor az akkori dél-koreai elnök ellen, Park Chung-hee ellen, aki csak nem 20 éven keresztül lényegében diktátorként irányította az országot, a saját testőrsége, illetve a titkosszolgálatának az emberei között alakult ki egy tűzharc. Egyébként ez azon a napon történt, amikor a titkosszolgálatnak a vezetője, ugye merényletet követett el Park Chung-hee elnök ellen, akkor életét vesztette az elnök, és közben a titkosszolgálati vezető, illetve a titkosszolgák és az elnöki testőrség között zajlott le egy tűzharc, ami számos áldozatot követett. A lényeg az, hogy nyilván ezt senki nem akarja, különösen itt a médiának a keresztüzében, média kameráinak a keresztüzében, és...
Akkor hogy van ebből kijárat, hogy van ebből kimenete, hogy van ebből végjáték? Hogyha az elnök ragaszkodik ahhoz, hogy már pedig ő nem megy el. Ugye háromszor próbálták meg beidézni, a a nyomozók a negyedik alkalomra mentek el érte, hogy akkor ők bekísérik, ez sem sikerült. Most január 6-án, amikor felveszük az adást, most éjfélig van ez a letartóztatási vagy bekísérési parancs érvényben. Ha nem akar menni, akkor nem megy, megvédik. Ez meddig tartható fenn?
Most a legutóbbi hírek azok arról szólnak, hogy a korrupcióellenes hatóság igyekszik rátolni ezt az egészet a rendőrségre, tehát hogy a rendőrség intézze innentől kezdődően. A rendőrség nyilván azért egy picit más módon, más eszközökkel tud hozzáállni.
Más jogosítványai vannak?
Dologhoz egyrészt, másrészt pedig azért alapvetően a végső döntés, az nyilván az Alkotmánybíróságtól fog majd érkezni. Tehát alapvetően az Alkotmánybíróság fogja majd eldönteni azt, hogy az elnöknek mennie kell, vagy sem, és azért nem szabad figyelmen kívül hagyni még egy dolgot, hogy azért egy össztársadalmi nyomás azért ott van az egész fejlemény együttes mögött, azért folyamatosan zajlanak azok a demonstrációk, amik követelik, hogy az elnöknek távoznia kell a hatalomból. Én úgy gondolom, hogy azért a jelenlegi fejleményeket nézve eléggé életszerűtlen lenne, hogyha az elnök ilyen kitöltené a mandátumát.
Két darab kérdésem van. Az egyik az, hogy elképzelhető-e, ez több sajtó orgánum is megírta a Világban, tehát a franciáktól, a spanyolokig, az angoloktól, az amerikaiakig, hogy benne van ebben a kalapban, hogy halálbüntetést kérnek az elnökre. Ez mennyire reális? Ez lenne az első kérdésem. És akkor most itt megállok ennél az első kérdésnél, hogy egyszerű legyen a kérdés.
Én úgy gondolom, hogy ilyen nem lesz. Tehát Dél-Koreában nagyon-nagyon rendkívüli esetekben történik halálbüntetésnek a kiszabása, a végrehajtásra pedig moratórium van, már hosszú-hosszú évek óta moratórium van, tehát nagyon-nagyon régóta nem hajtottak már végre ténylegesen halálbüntetést. Alapvetően a halálbüntetésnek a kiszabása olyan sorozatgyilkosság, vagy nem tudom, olyan jellegű bűncselekmények esetében szokott előfordulni, ami hát különösen indokoltá teszi ezt. Én úgy gondolom, hogy alapvetően itt egy börtönbüntetésnek a kiszabása arra kerülhetne sor. Nagyon jó példa erre vonatkozóan Park Geun-hye korábbi konzervatív indítatású elnökasszonynak a példája, aki 21 néhány év börtönbüntetést kapott, ugyanakkor a következő konzervatív elnöknek a hivatalba lépésekor, tehát pont a jelenlegi Yoon Suk-yeol elnöknek a hivatalba lépésekor végül is sikerült elnöki amnestiával távoznia.
A másik kérdésem az inkább gazdasági jellegű. Dél-Korea a GDP alapon számolva a 10.-12. legnagyobb gazdasági hatalom a világon. Egy ilyen bizonytalan helyzet a gazdaságnak biztos, hogy nem tesz jót. Pénteken vagy szombaton a pénzügyminiszter már külön mondta is, hogy jó-jó, a részvények a tőzsdén még helyben vannak, de hogy itt nagyon nagy bajok lesznek, hogy a bizalom, a dél-koreai gazdaság iránti bizalom, ami főleg az export és főleg a kihelyezett tőkékkel kapcsolatban a világban eddig felépítődött, az most nagyon nagy sebeket kap. Hogy látod, hogy ez egy intermezzó lesz a történelemben, ha 5 év múlva visszanézünk, vagy pedig egy meghatározó jelentőségű esemény lesz a dél-koreai fejlődéssel kapcsolatban?
Én úgy gondolom, hogy inkább egy intermezzo. Egy olyan jellegű intermezzo, mint ami 2016 őszén zajlott le Dél-Koreában. Azért ettől függetlenül azért a hagyományos dél-koreai termékek, gépkocsitól kezdődően szórakoztató elektronikai termékekig bezárólag ugye világszerte rendkívül keresettek. Dél-Korea egy rendkívül keresett és szeretett turisztikai célpont. Ezen kívül a dél-koreai kulturális termékek azok világszerte meghatározóak, sőt egyre nagyobb arányban meghatározóak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi incidens az inkább egy intermezzóvá, és a koreaiak számára meglehetősen kínos, kellemetlen és szomorú intermezzóvá fog válni a későbbiekben.
Csoba Mózes volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.